Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tisztelet kezdetén együtt énekeljük, kedves testvéreim, a 171-es számú énekünket első három versével. 171-es számú énekünk első verse így kezdődik: Seregeknek Ura, felséges Isten.
Seregeknek Ura, felséges Isten, mely igen szép a te házad mennyekben. Aranynál, ezüstnél, drága szép kőnél, szebbe világ minden ékességénél.
Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelünk előtt énekeljük a 342-es számú énekünket. 342-es számú énekünk így kezdődik: Úr Isten, kérünk Tégedet. Szövetségedben megmaradjunk mind végig le, minden mi gyermekinkkel. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves gyülekezet, kedves keresztelő családok! Szerintem nagyon szép ez az ige szakasz, amelyben Jézus Krisztus a mennybe menetele előtt parancsba adja számunkra, keresztények számára, hogy a kereszttel is legyen az egyik szentségünk, az egyik sákramentumunk. Ráadásul ezáltal léptek be a régi első gyülekezetbe, a gyülekezeti tagok. Tehát ez egy ilyen úgymond beavatási szertartás volt. Mai napig eként gondolunk rá, viszont jóval többet jelent a keresztelés, mint ahogyan azt sokan gondolják, vagy sokan tudják. És nem véletlen hát számunkra, hogy akár felnőttről, akár gyermekről van szó, mindig újra és újra ezt a parancsba adó ige szakaszt vesszük ilyenkor alapul. Azt mondja Jézus ebben az ige szakaszban, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És legyünk akár felnőttek, akár a kisgyermekeknek a szülei, szintén bennünk lehet egyfajta aggodalom vagy félelem. Aggodalom a jövő felé, hogy vajon majd mit hoz. Milyen gondokkal kell majd szembenézni gyermekkel kapcsolatban is, hogy vajon hogyan is fog történni az ő felnövekedése. Milyen iskolába fog járni később, vajon majd mi lesz belőle, mit fog dolgozni, mi fogja érdekelni őt. Szintén ugyanúgy egy felnőttet is foglalkoztathatnak ilyen dolgok, hogy vajon mit hoz majd a jövő a továbbiakban. Félelem és aggódás lehet bennünk, ám olyan jó, hogy mi tudjuk már most is, hogy mi eleve a győztes oldalon vagyunk. Jézus Krisztus oldalán vagyunk, hiszen a feltámadott Jézus szavait hallhattuk ebben az igében, aki már meghalt és feltámadt a mi bűneinkért. Megszerezte számunkra ezáltal is az örök életet. És azt mondja most nektek is, kedves keresztelő család, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát annak a Jézus Krisztusnak a kerességében, a szentségében részesültök, aki értetek is meghalt, értetek is az életét adta. És valóban, hogyha mellette állunk, akkor bizony a győztes oldalon vagyunk. Azt is mondja Jézus az igében, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. A tanítvány az mit is csinál? Ugye azt tanítja, amit a mesterétől hallott. És mi azt hallottuk a mesterünktől, hogy megkereszteljük az embereket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, tehát a Szent Háromság Istennek a nevében. És a tanítványság azzal is jár, hogy el kell mondanunk, hogy ez pontosan mit is takar, mert nagyon sokan úgy tekintenek erre a keresztelésre, mint egy névadó ünnepségre, vagy ilyen szertartásra, és közben pedig egy óriási nagy dologra mutat rá számunkra. Arra, hogy ugye nem véletlenül történik vízzel a keresztelés, a víz azt jelképezi, hogy az képes arra, hogy lemossa a szennyeződést, a koszt. És ugyanígy Jézus Krisztus vérét jelenti a számunkra, azt jelképezi számunkra, amely értünk hullott mindannyiunkért, minden bűnbánó szívért, lemosta a vétkeinket, és tiszta, igaz emberként állhatunk meg majd Isten színe előtt, amikor eljön annak az ideje. Tehát ezt jelképezi a keresség. Isten értünk hozott áldozatát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. És legutoljára pedig az ige szakasz, amely a felnőtt testvérünkhöz is és a keresztelő családhoz is szól, Jézus Krisztus ugyanezt üzeni nektek is, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért nem kell aggódnotok, nem kell félnetek semmitől, mert hogyha Jézus Krisztusban bíztok, az ő kezébe adjátok az életeteket, és ebben a hitben nevelitek fel ezt a kisgyermeket is, akkor ő biztosan mellettetek lesz, és támogatni fog benneteket az életeteknek minden egyes pontjában, fordulójában. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat és az életeteket továbbiakban is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Először is hozzád fordulok, felnőtt keresztény férfi testvérem. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Feled és mondd utána majd, a Szentlélek segítségét kérve kész vagyok. Isten áldja meg a szent elhatározásodat. És most hozzátok fordulok, kedves keresztelő család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében és hitben nevelitek. Feleljetek a kérdésre, akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anya szent egyházba befogadtassék. Feleitek együtt, akarjuk. Isten áldja meg az elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Kedves gyülekezet, most hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok? A szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Kedves gyülekezet, felelje, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt az ígéretünk teljesítéséhez.
Ádám, keresztelet, igaz atyának, nem a szentélek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajta, és könyörülj bűnöd alattad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adja neked békességet. Amen.
Egy imádságra hajtsuk meg a fejünket, testvéreim. Köszönjük, Urunk, a keresztelő családot, köszönjük a felnőtt testvérünknek is a fogadalmát, köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét, és főleg azért adunk hálát, hogy Te vagy minden életnek a szerzője, Te elhívsz minket, Te magadhoz vonzol bennünket, és így áld meg a keresztelő családoknak az életét, és mutasd meg a számukra is, hogy Te tényleg mindig velük vagy, tényleg mindig vigyázol rájuk, és benned tényleg biztonságban lehet az ők életük. Amen. Keresztelő családok életére áldást kérve énekeljük a 842-es számú énekünknek a 3. versétől az 5. verséig. 842-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik: gyermekeket te adtál minékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják.
Megkérem a kedves keresztelő családokat, hogy a padsorokban foglaljanak helyet. Kedves gyülekezettel együtt foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. A családokkal együttérző szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak a szerettei Tóth Dénestől, aki 78 évesen hunyt el. A Szentlélek vigasztalását kérjük minden gyászoló testvérnek a szívébe. És örvendező szívvel hirdetjük, hogy a mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Aranyosi Józsefet, valamint Hestenc Szabolcs, veszprémi születésű római katolikus, és Miski Ivett, fehér gyarmati születésű református testvérünk, Ádám nevű kisgyermekét. Szentlélek segítse a felnőtt testvérünket és a kisgyermek családját is egyaránt a további életükben. Az elmúlt héten, több mint egy évtized szünet után újra, ott a Vos gyermektáborban vehettünk részt a gyülekezetünk fiataljaival és az ifjúsággal együtt, mint segítőkkel, valamint jöttek velünk felnőtt gyülekezeti tagok is ugyanúgy segítőnek. Tiszaladányban tartottuk meg ezt a tábort, a fürkésztábort, és Jézus én vagyok mondásait vettük naponta sorra ezeken a napokon, mint tanítást, és a napokat pedig feldobtuk különböző odaillő és változatos programokkal. Köszönjük a sok-sok segítőnek az áldozatos munkáját, és azoknak az imádságát, akik itthon imádkoztak értünk. A jövő évben két hétvégét foglaltunk le a gyülekezet számára, gyülekezeti hétvégére. Mátraháza csak szeptember 1-től 3-áig, péntek estétől, ezt az időpontot tudta számunkra felkínálni, és Mátraháza mellett pedig május 4-től 7-éig, ez csütörtök estétől, Balaton-Szárszón lenne egy másik hétvégénk, az a Solideo Gloria konferencia központban, az itteni napi díj 3000 forinttal több a Mátraházainál. Keressük a lehetőséget, hogy kedvezményt tudjunk adni ebből a testvéreknek. Kérjük szépen minden kedves testvér előzetes jelentkezését erre a két hétvégére, hogy tudjuk, hogy ki mikor számít velünk jönni, és hogy melyik gyülekezeti hétvégén venne részt. És hirdetjük továbbá a kiáratnál található iratterjesztést is, különböző lelki olvasmányokkal, képeslapokkal. Kifele menet, majd nyugodtan álljanak meg a testvérek, és nézzék meg a kínálatot. Folytassuk az Isten tiszteletet ének szóval, a 67. Zsoltárunk éneklésével. A 67-es Zsoltárunk így kezdődik: Úr Isten, áldj meg jó voltodból.
Úr Isten áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Oltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd reánk, hogy e földön minden megismerje szépen a te útadat, és a pogány népek téged tiszteljenek, megtartójukat.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét János evangéliumának első részéből, a 35-ös verstől az 51-es versig. Másnap Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és azt mondta neki: kövess engem! Fülöp pedig Bétsajdából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és azt mondta neki: megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Erre Nátánael azt mondta neki: Názáretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt: jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta Nátánaelt feléje közeledni, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Nátánael erre azt kérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt: mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál. Nátánael ekkor azt mondta neki: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt hiszel, nagyobbakat látsz majd ezeknél. És azt mondta neki: bizony, bizony, mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Amen. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, olyan hálás a szívünk, olyan sok mindenért adhatunk neked hálát, most a keresztelő családért, a kisgyermekért, felnőtt testvérünkért. Hálát adunk neked az elmúlt hétért, hogy végig velünk voltál a fürkésztáborba, hogy te adtál nekünk elég erőt, időt, türelmet ahhoz, hogy együtt tudjunk szolgálni a gyermekek között. Köszönjük, hogy megóvtál minket minden bajtól. De ugyanígy kérünk téged a gyülekezetünkért és azokért a testvérekért, akik nehézségeket élnek át, és tudjuk jól, hogy ezekben a nehézségekben is velük vagy. Áld meg azokat, akik gyászt élnek át, akik elveszítették a szerettüket, akiknek csak te adhatod meg a vigasztalást a szent lelkeddel. Áld meg a gyülekezetünk betegeit, azokat a családokat, vagy azt a családot, ahol beteg gyermek miatt most nagyon nagy szomorúság is, izgulás és félelem van. Te mutasd meg számukra a szent lelked erejével a gyógyulást, hogy van szabadulás ebből is. Kérünk téged a gyülekezetünknek az idős tagjaiért, mindazokért, akik itt vannak, és azokért is, akik most nem tudtak eljönni, esetleg valamilyen egészségi rendellenesség miatt. Te áld meg őket is az otthonaikban, és te vonz magadhoz egyre jobban bennünket. Te adj nekünk olyan lelkületet, hogy egyre jobban vágyjunk arra, hogy veled legyünk, hogy hallhassuk a te igédet. Így áld meg az ige hirdetőjét, és a figyelmünket, hogy amit hallunk, azt a szívünkbe is be tudjuk fogadni, és a hétköznapjainkba pedig beépíteni. Jézus Krisztus értete fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés előtt pedig, kedves testvérek, a 171-es már megkezdett énekünknek a 4. és 5. versét énekeljük. 171-es számú énekünk 4. verse így kezdődik: bizony boldogok az olyan emberek.
Isten megerősít a hitben, kinek törvényét hordozza szívében, szent lelkével igazgatja nagy hívben.
Hallgassátok meg Isten igéjét, az előfelolvasott szakasz utolsó verséből, János evangéliuma első fejezetének a végéről. Jézus azt mondta Natánaelnek: bizony, bizony mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Amit Jézus említ, az Ószövetségből való kép kifejtése. Jákob menekült a testvére bosszúja elől, és lefeküdt, és egy követ tudott csak tenni a feje alá, és álmában megjelent neki egy hosszú-hosszú létra vagy lépcső, amely összekötötte az eget a földdel, és amelyen járkáltak az Isten angyalai föl és le. Ez tulajdonképpen egy híd, csak fölfelé. A fölfelé nyilván egy jelképes irány, híd az Isten és az ember között. Híd a mennyei világ és a földi világ között. Ez egy nagyon érdekes és vonzó kép, talán sokan szeretnénk, hogyha lenne ilyen híd, amin elmehetnénk konkrétan, nem csak ugye Komáromban, meg Esztergomban a hídon és egy másik országba átsétálunk, hanem lenne egy ilyen híd, hogy fogjuk magunkat, és átsétálunk az Isten országába, és megtekintjük, kapunk belőle valami ízelítőt. Ez egy nagyon szép kép, és nagyon kíváncsivá tehet minket, hogy miről is szól itt a Biblia, mit is mond Jézus Krisztus? Hát Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a híd, ő maga. Ugye Jákob csak egy lépcsőt vagy létrát látott, de Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok ez. Így mondja, hogy az ember fia. Majd erről is lesz szó, hogy miért pont ezzel a szóval jelöli meg magát. Jézus a híd. Ez egy lelki dolog. Tehát azt jelenti, hogy ha belül hiszünk Jézus Krisztusban, szeretjük őt, az Istentől küldött megváltónak tartjuk, akkor kaptunk egy hidat, és ő belé kapaszkodva, ő hozzá fordulva eljuthatunk Istenhez újra meg újra, és majd a végén véglegesen. És mindez működik is, tehát ez nem egy mese, csak hát persze belül működik a lelkünkbe. De sok-sok millióan erősítik meg, és tapasztalták meg, hogy igen. Jézus Krisztust megismerve valami csodálatos betekintést kaptam az Isten országába, valahogy tudom már, hogy igen, ennek a világnak a sokszor keszekusszának, összevisszának tűnő dolgai mögött egy csodálatos, szeretetteljes akarat van. Így olyan valakinek a lelkülete, aki értünk adta az életét, és ez a hit, ez a reménység munkál bennem. Mert megtaláltam a hidat. És ez működik, ahogy mondtam, több évezred óta emberek milliói tapasztalták ezt meg. Hát szóljunk erről a hídról, most a Biblia története alapján, amit hallottunk, hogy miután is mondta Jézus mindezt. Hogyan is kezdődik ez a híd, és nagyon érdekes, hogy egy kételkedő embert látunk. Fülöp találkozik Jézussal, ugye ő az egyik apostol, és fölismeri, hogy ő az, akiről az Ószövetség ír. A törvény és a próféták így mondja, hát az Ószövetséget így nevezik meg ma is a zsidók, a törvény, a Tórá és a próféták, a Nöbiim. És még vannak a Ketúbim, az egyéb iratok. Hát a törvény és a próféták, az Ószövetség iratok szólnak valakiről. Ez már önmagában érdekes dolog. Évszázadokkal, sőt évezredekkel előre valakiről szól egy könyv. És még érdekesebb volt akkor felfedezni ezt, hogy őről a szól. Hogy ez Jézus, akivel most találkoztunk, aki az emberfia, tehát hozzánk hasonló ember, de valaki különleges, majd mondom, erről fogunk hallani. És Natánael, akinek ezt újságolja, nem tör ki lelkesedésbe, örömbe, hogy jaj, a Mesiást megtaláltátok, én is megyek, hanem azt mondja, hogy a názáreti Jézus, hát Názáretből származhat valami jó. Hát a Mesiásról az Ószövetség azt írta, hogy Júda földjéről, Júda törzséből, Betlehemből származik. Az is egy kisváros, nem azért becsülte le Názáretet, mert az is egy kicsi hely, hanem azért, mert A Bibliában nem ez volt megírva. Ő kételkedett. Kételkedett az emberi vélekedésekbe. Azt tapasztalta, hogy Fülöp így vélekedett, hogy egy ember talált meg a Mesiást. De hát egy pár évtizeddel ezelőtt már Galileából jött egy álmesiás, a galileai Júdás, aki egy felkelést robbantott ki, amit aztán levertek, és csúfosan megbukott az egész. És most megint jön egy galileai? Érthető volt a kételkedése. És így van, hogy nagyon sok embernek érthető a kételkedése, főleg, ha emberi vélekedéseket hall. Hogy, mit tudom én, a papok azok szentek, és fölöttünk állnak. Vagy nem tudom én, milyen emberi vélekedéseket tudunk hallani, meg hogy minden dolgunkat meg kell keresni a Bibliából, hogy mi a Isten akarata, és hogy azt kell-e tegyük. Sokféle emberi vélekedés van, és nem baj, hogyha ezekben kételkedünk. A Bibliában nem érdemes kételkedni. Ez egy csodálatos könyv, amint mondtam, több száz évvel és ezer évvel előre beszél Jézusról, aki aztán le van írva, hogy hogyan jött el és élte az életét. A Biblia egy csodálatos könyv, az Isten kezenyomát viseli magán, a szavain, érdemes elolvasni. De az emberi vélekedésekben igenis szabad kételkedni, ez sokszor nagyon is jó. Közvélekedésben is, mert sokszor az is teljesen furcsa és félrevisz. De az nagyon fontos, hogy ne csak mások véleményében és gondolataiban kételkedjünk, hanem a sajátunkban is. És ez nagyon fontos, jó volt Natánael esetében. Mert ő nem azt mondta, hogy ó, hát én kételkedem, hát a Bibliában ez van megírva, amit ti mondotok, az nem egyezik ezzel. Én erről nem vagyok hajlandó semmit elfogadni. Nem. Ő a saját véleményében is kételkedett, és ez megint csak egy nagyon pozitív dolog, hogy nem úgy gondolta, hogy amit én gondolok, amit én érzek, amit én tapasztaltam, az van mindenek fölött. És mindent ahhoz mérek. Ez egy nagyon rossz álláspont. És Natánael azért léphetett rá arra a hídra, amely a mennybe vitt, mert a saját gondolataiban is kételkedett, és azt mondta, jó, hát lehet, hogy ez nem egyezik azzal, amit én gondolok, de nézzünk utána. Próbáljuk ki. És itt van a második pont, rögtön. A második pont ez, hogy saját tapasztalatot kell szerezni, tehát azt kapta válaszul Fülöptől, Natánael, hogy jöjj és lásd meg. Nem kezdte el magyarázni Fülöp, hogy biztosan ezért názáreti, hogy hogy van ez a dolog, mi már tudjuk, hogy igazából Betlehemben született, a népszámlálás miatt oda kellett menniük, de Názáretben laktak, és aztán visszamentek, visszaköltöztek oda. És Názáretben nőtt fel, de Betlehemben született. Ilyen egyszerű megoldása van ennek a rejtélynek, amit nem értett Natánael, de nagyon fontos, hogy Fülöp nem kezdte el magyarázni. Valószínű, hogy jó, amikor ilyen kételkedőkkel találkozunk, ha nem kezdünk el mindenféle vitatkozásba bele, hanem azt mondjuk, hogy jöjj és lásd. Arra hivatkozunk, hogy én ezt éltem át, tapasztaltam meg, én megtaláltam a hidat az Istenhez. Jöjj, és lásd meg. Nem foglak téged meggyőzni, de győzzenek meg a tények. Ne hozzám fordulj, mert én nem tudok mindent. Én nem is értem a dolgokat, amik velem történtek teljesen, de tapasztald meg te is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a hidat megtaláljuk az Isten országához, hogy mi személyesen akarjunk tapasztalatot szerezni. Sok olyan emberrel találkoztam, akik a mások tapasztalatát ítélték jónak vagy rossznak, és abból éltek, vagy keresztény életet, vagy keresztény ellenes életet. Hogy ez a másik milyen? Hogy ez a másik mit mondott? Hogy ez a másik nem olyan, mint amilyennek kereszténynek kell lenni, vagy ez a másik olyan, és ez nagyszerű, és én akkor elkezdem utánozni. Ez nem jó, ez kevés. Ha a másik embernek a negatív dolgai miatt mondom azt, hogy a kereszténység nem jó, ez Jézus Krisztus nem híd, akkor rosszul tettem. Mert legfeljebb csak egy olyan embert láttam, aki tudja ezt a dolgot, hogy ki a híd, de nem lépett soha rá. Vagy sok minden más esetőség is lehet. A keresztény ember se tökéletes, sok minden rossz dolga lehet neki is. Isten formálja és segít mindezektől megszabadulni, és tart valahol az úton. De az, hogy nekem negatív tapasztalatom van emberektől, ez kevés. Szerezzek tapasztalatot magától, a hittől, Jézus Krisztustól. Lépjek rá. Ne fogadjam a véleményeket, hogy igen, az az. Az oda vezet. Ó, vagy ó, az nem vezet oda. Hanem próbáljam ki. Ezt minden ember csak magában, csendben teheti meg, akkor, amikor személyesen egyedül van, és amikor odafordul ahhoz, akinek köszönhetjük ezt az egész világot, talán azzal a kételkedéssel, hogy én azt se tudom, hogy te vagy, csak hallottam rólad, de Uram, én szeretném kipróbálni ezt, szeretnélek megtapasztalni. Személyes tapasztalat, ez nagyon fontos. Ne elégedjünk meg kevesebben. Jöjj és lásd. És a tapasztalat egy különleges dolog volt. Azt mondta Jézus, íme, oda jött elé. Natánael teljesen ismeretlenül, legalábbis nem találkoztak még. És Jézus azt mondta, íme, egy igazán izraelita, akiben nincsen álnokság. És ebből azt érthette meg, hogy Jézus tud arról a beszélgetésről, amiben kétségét fejezte ki, de amiben hajlandó volt eljönni, hogy megtapasztalja, hogy mi is a helyzet. Igazán izraelita, hiszen tanulmányozza az ószövetségi írásokat, ragaszkodik ahhoz, tudja, hogy mi van abban megírva, de amikor hallja, hogy eljött a messiás, akkor nem állítja az ő értelmét mindenek fölött, hogy ó, én ezt másképp tudom, hanem megnézi. Utána jár. És személyesen akar megismerkedni a messiással, vagy aki messiásnak mondja magát, és megtapasztalni, hogy tényleg ő-e. És elsőnek nem is azt kapta, hogy ő látott, hanem hogy őt látják. hogy Jézus Krisztus ismeri. Utána pedig azt mondta, hogy láttalak a fügefa alatt, mielőtt hívott volna Fülöp téged. Tehát, hogy egy még régebbi dologban is ról is tud. Valaki minket lát. Ez a híd első tapasztalata. Hogy valakitől kapok elfogadást. Például. Hogy én szomjazom, vágyom arra, hogy elfogadjanak, de igazán nem kapom meg senkitől. Mindenki javítani akar rajtam. Mindenki teljesítményeket vár tőlem. És valakitől kapok elfogadást. Például. Mert hát Natánael ezt tapasztalta meg, hogy kifejezte a kételjeit, és a messiás nem torkolta le, hogy hát te miért nem hitted el, hogy én vagyok az? Hiszen látták, te okosabb vagy. Hanem azt mondta, hogy igen, ez rendben van. Elfogadást kapott. Vagy választ kapott. Van olyan, hogy mintha pontosan nekem szólna az a válasz, amit hallok. Akár a Bibliából, akár egy istentiszteleten, de akár egy beszélgetésben valaki mondja, és pontosan az én kérdésemre válasz. Valaki lát, valaki van mindezek mögött. Elkezdek a hídra lépni, megtapasztalom, hogy van valaki, aki lát. Vagy összerendeződés tapasztalok. Hogy úgy érzem, hogy most nagyon-nagyon zűrzavaros minden, összecsapnak a fejem fölött a hullámok, és egyszer csak kitisztul minden, és összerendeződik, és kiderül, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt, csak én ezt nem hittem, nem gondoltam volna. Valaki lát. Valaki kezébe tartja a szálakat. Vagy valami szabadulást kaptam. Hogy magammal se vagyok kibékülve. Miért vagyok én ennyire aggódós? Miért nem tudok letenni problémákat? Vagy miért vagyok én ennyire hirtelen haragú és felháborodós? Hogy miért vagyok én ennyire magam körül forgó és búvalbélelt? És akkor egyszer csak kapok valami szabadulást. Megérzem, hogy valaki megbocsátott nekem, valaki így is szeret, és az életem valaki látja, ismeri. Vagy egyszerűen csak békességet kapok a szívembe. Sokáig keresek, miért van ennyi igazságtalanság, miért van ilyen sok áskálódás ebben a világban, miért nem tudnak egymással megegyezni emberek, és egyszer csak valami békességet kapok. Heisenberg, a nagy atomfizikus, írt egy könyvet, nem az atomfizikáról, hanem rész és egész címmel egy mondhatni filozófiai könyvet, amiben például leírja az élményét, hogy ő azóta tudja, hogy van valaki emögött a világ mögött, mióta egyszer szóló hegedűvel valaki előadott egy Bach darabot, és úgy megragadta a szívét, és egyszerűen békessége lett. És akkor megsejtette, hogy igen, van valaki, valaki lát, valaki munkálkodik. Tehát megtapasztalni, hogy nem azt, hogy én mit látok, mert azzal vagyunk elfoglalva, én mit tudok elképzelni, azt lenne jó megtapasztalni, hogy nem, hogy én mit látok, hanem hogy valaki engem lát, és ő vajon mit lát bennem és rajtam. És nagyon érdekes, hogy ez az élmény teljesen egyedi. És teljesen jelentéktelen, idegen szóval úgy mondhatjuk, hogy irreleváns a másikra nézve. Mert mit mondott Jézus, hogy láttalak a fügefa alatt. És ez neki egy nagy durranás volt, Nátánaelnek, és erről azt mondta, hogy Rabbi, te vagy a messiás, te vagy a Isten fia. Szándékosan szerintem nincs leírva, nincs részletezve, hogy ez miért. Ez mit jelentett ez Nátánaelnek? Miért volt ez olyan meglepő? Azért, mert ezek az élmények egyediek. Mi saját magunk megtapasztalunk az Istenből valamit. Mindenki teljesen másképp, mást. És nehogy azt higgyük, hogy nekem is úgy kell, és azt kell. Nekem is meg kell tapasztalnom az Isten jelenlétét, de egészen egyedi módon, ahogyan ő velem akar beszélni, hiszen az Isten mindenkivel egyedileg bánik. Ő személy, szuper személyiség, és mindegyikünk személyiségéhez megtalálja a kulcsot. Csodálatos dolog. Ezért a mi élményeink, biztos jó hallani, hogy ő is találkozott Istennel, ő vele ez történt, de nehogy azt higgyük, hogy nekünk ezt kell másolni, és nekünk is egy ilyen kell, hogy legyen. Nekünk lehet, hogy teljesen másmilyen a dolog. Az a lényeg, hogy nekünk is legyen megtapasztalásunk arról, hogy van valaki, aki lát minket. Sőt, az utolsó pont pedig az, hogy ennél Jézus rögtön tovább akarja vezetni ezt az embert. Mert ez is nagyon fontos dolog, hogy rosszul tesszük, hogy mi ezekhez az élményekhez szoktunk kötődni, ragaszkodni, és ebből csinálni magunknak vallást, vagy hitet, vagy lényeget, de nem. Jézus itt azt mondja, mivel láttál a fügefa, azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz látni ennél. Ne foglalkozz ezzel, ne tedd el emlékbe, ne tűz ki a vitrínbe, hogy igen, én találkoztam az Istennel, megmondta, hogy a fügefa alatt voltam. Piti Jáner dolog, ennél sokkal nagyobbat fogsz tapasztalni. Nagyon fontos dolog, hogy ne tegyük el befőttes üvegbe ezeket a dolgainkat, emlékbe, ne ebből próbáljunk élni. Ez csak egy jel, hogy igen, ez tényleg a híd. Itt tényleg lesz valami, menjünk tovább. Keressük az Isten jelenlétét napról napra. És itt mondja Jézus ezek után ezt a mondatot. Bizony, mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Bizony, mondom nektek, itt először mondja az evangéliumban Jézus ezt, többször mondja aztán, ámen, így kezdődik idegen nyelven, ez a bizony, ez szó szerint így van, még görögül is ez van, pedig ez egy arám szó, ámen, mondom nektek. Valami nagyon erős megerősítés, hogy figyelj, mert ezt én az Istennel való kapcsolatból, imádságomból szűrtem le. Én áment mondtam arra, amit az Istentől kaptam, és most tovább adom nektek. Ez nem az én gondolatom, mondja Jézus, hanem ezt az Istentől kaptam. Bizony, bizony, mondom nektek, nem csak Natanaelnek mondta, hanem az összes tanítványának, akik ott voltak. Meglátjátok majd a megnyílt eget. Tehát, hogy valóban benne, körülötte, Jézus körül megnyílt az ég. A körülötte levő levegő mennyei. Ott betört a világunkba az Isten országa. Ha Jézussal találkozunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Isten angyalai lejönnek és fölmennek. Hozzák az Isten gondolatait. És viszik az Isten akaratát megvalósításra erre a földre. Leszállnak és fölszállnak. Nagyon érdekes, hogy János evangéliuma az az evangélium, amiben egyetlen egy angyal sem jelenik meg. Ugye a feltámadáskor például több evangéliumban hallunk ilyenről, meg Lukács leírja, hogy amikor Jézus megkísértetett utána, angyalt küldött erősíteni Isten neki. A János evangéliumában nem jelenik meg egyetlen angyal sem, hanem hangsúlyozza, hogy az Isten láthatatlan jelenléte veszi körül Jézus Krisztust. Az ő jelenlétében felszállnak és leszállnak az angyalok, és ő mindig az Istentől veszi a dolgokat, és azokat valósítja meg. És így nevezte magát, hogy azt is mondtam, hogy most a végén megteszem, hogy az emberfiáról is beszélek, mert ez is érdekes, hogy így tör ki Natánael, hogy te vagy az Isten fia. Egy rabbiról ezt elmondani, ez nagyon nagy dolog. Te vagy a messiás, te vagy az Isten fia. Te nem csak ember vagy, hanem benned valami mennyei levegő jött el erre a földre. És mivel válaszol Jézus Krisztus? Meglátjátok az ember fiát, ugye te vagy az Isten fia, meglátjátok az ember fiát. És Jézus ember fiának szerette magát nevezni. Miért? Nem azért, mert azt hangsúlyozta, hogy én nem vagyok Isten fia, csak ember, nem. Nem javított ki senkit így. Hanem azért, mert felületes dolog az Istent látni Jézusban, amíg nem látjuk meg igazán mélyen az embert. Ha az Istent látjuk benne, azt mondjuk, hogy ó, neki könnyű volt. Ó, persze, hát ő mindig jó volt. Ő mindig mindent jól csinált, mindig türelmes volt. Persze, hát az Isten lejön közénk, nyilvánvaló. Ha én Isten fia lennék, nyilván én is ilyen lennék. Ez egy felületes szemlélet. Először azt kéne megérteni és meglátni, hogy ő teljesen hozzánk hasonló ember volt. Hogy ő éhezett, fázott, hogy őt megbántották dolgok, hogy ő sokszor magányos volt, és hogy ő ott a kereszten nagyon nagy fájdalmat érzett, és hogy onnan legszívesebben menekült volna, hiszen mondta, hogy atyám, ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. És ő úgy volt az Isten fia, hogy emberré lett, és ugyanazt kellett végigélnie, sőt, végigszenvednie, és sőt, mélyebb, egyedülállóan mély dolgokat. És az volt benne az isteni, hogy megkapta az erőt, hogy helyt állt ezekben, hogy tudta, hogy mit kell tenni, és azt tette. Mert akkor látjuk, hogy nem úgy van az, hogy ó, neki könnyű volt, ha én Isten fia lennék, akkor nem. Ember volt teljesen. Te is az vagy. Annyi volt, hogy ő, mint ember, szüntelenül kapcsolódott a mennyei atyához, és hitt benne, és úgy élt. És ez a lehetőség előtted is ugyanúgy ott van. Bár minden percben. Ő az emberfia, a megnyílt ég. Tehát, hogy itt a nyomorúság földjén, az önzés világában, a csalódások földjén lehet Isten embere boldog, békességes, szeretetteljes bárki. De csak úgy, hogy ő a híd. Hogy ő rálépünk lélekben arra az útra, amit ő képvisel, hogy hozzá ragaszkodunk, belé kapaszkodunk, és akkor mennyei levegővel telik meg a mi életünk is, a mi környezetünk, akkor mi is kapunk erőt a nehézségekhez, mert ő megváltott minket, mert ő benne Isten eljött, hogy minket szeressen, hogy nekünk boldog életet adjon, hogy minket elvezessen az ő vele való közösségre. Bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Jézus az Isten jelenlévő ereje és útmutatása, jöjj és lásd, újra meg újra. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked a csodálatos örömhírt, hogy van híd hozzád. Méghozzá olyan híd, amelyik most itt ebben a nyomorult és sokszor sok nehézséget és csalódást hozó életben működik. Hogy a mi lelkünk mehet hozzád, oldhatjuk a lelki szomjúságunkat veled, kaphatunk új erőt és békességet, rád bízhatjuk a gondjainkat, nehézségeinket, elmondhatjuk neked a kételjeinket, és te kisimítod, és megmagyarázod, és megvilágosítod ezeket. Könyörülj rajtunk. Segíts elindulni ezen az úton. Segíts újra meg újra rálépni erre a hídra. Segíts mind közelebb menni ahhoz a másik országhoz, hogy tapasztaljuk a te vonzásodat, a te levegődet, és boldogan és békességben tudjunk élni. Hadd imádkozzunk hozzád egy testvérünknek a feleségéért, aki hirtelen betegségbe esett, Uram. Ő hozzá is hajolj le. Te tudsz gyógyítani. Sőként a lelkünket te tudod meggyógyítani. Adj nekünk igaz kételyeket, és igaz megtapasztalásokat, hogy abban kételkedjünk, amiben kell, a közvélekedésben, mások véleményében, a saját véleményünkben, és abban tudjunk bízni, amiben és akiben kell, a Bibliában, benned, az örömhírben, az Isten országában. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten, lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, akit envetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most helyünkről fölkelve, énekeljük el Istenre bízva népünket, a szózatot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és először a 799. énekünket énekeljük, a háborúra való tekintettel kárpátaljai testvéreink himnuszpótlóját, Mindig velem, Uram, mindig velem, gondoljunk a háborúban szenvedőkre, akár a katonákra is bármelyik oldalon, és a családjukra.
Me.
Új énekeskönyvünk meglepetéseket is tartogat, némely ének tekintetében. A 630-at fogjuk énekelni a kivonulásra. Zengd Jézus nevét, zengd világ, mivel elfelejtettem az első versét énekeltetni a megfelelő helyen, ezért most azt is kérem, legyünk türelemmel, hogy a második vers egy kicsit később fog valószínű megjelenni. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. Más a ritmusa, a meglepetés ez, bocsánat.